Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Klavai Richárd, vendégünk ma este György István, városüzemeltetési ügyekért felelős főpolgármester helyettes. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, a beszélgetést délután 16:30-kor rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Kezdjük talán azzal, hogy főpolgármester úr is többször itt az arénában beszélt arról, hogy alapvetően 2010 után igyekezett át a városvezetés átalakítani a városüzemeltetésének a struktúráját. Mennyiben sikerült ez a terveikhez képest?
Alapvetően azt éreztük az elmúlt ciklusban még ellenzékben, hogy intézményrendszeri probléma van, és alapvetően egy városüzemeltetési új struktúrát mindenképpen föl kell állítani ahhoz, hogy eredményesebb munkát tudjunk végezni majd abban a 4 esztendőben, amely rendelkezésünkre áll. Ezért már az első közgyűlésen meghoztuk azokat a döntéseket, amelyek az intézményrendszer teljes átalakítását szolgálták, így jöttek létre a BKK és a BVK holdingok. Nem olyan régen a HVG-ben jelent meg egy cikk, most nem a reklám helyét akarom mondani, de ugye egy gazdasági lapról van szó, nem én rendeltem meg a cikket, gondolom, hogy azok a szakértők, akik megírták, teljes felelősséggel írták le, amit írtak, és az 500 legprosperálóbb magyar céget elemezték, és ezek között kifejezetten pozitívan értékelték a főváros új városüzemeltetési modelljének makrogazdasági szempontjait, és kiemelték a BKK és a BVK szerepét. Ebben szerepel egy mondat, amely úgy szól, hogy az új városüzemeltetési modell nem csak más szempontokból, hanem ebből a szempontból is úgy tűnik, hogy bevált. Tehát az, hogy az intézményrendszert átalakítottuk, én úgy érzem, hogy mindenképpen jobban szolgálja azt, hogy ez a városüzemeltetés eredményesebben és más módon tudjon működni, mint az elmúlt 4 esztendőben. Jelzem egyébként, az ellenzék, az én emlékezetem szerint az első közgyűlésen ezeket a döntéseket maradéktanul támogatta is. El is mondták, hogy nekik is új modell elképzeléseik lettek volna, ha a választásokat megnyerik.
Mi volt a legfontosabb cél? Olcsóbb legyen, gyorsabb legyen, rugalmasabb legyen?
Mindhárom. Tehát, hogy hatékonyabban tudjon működni, a városvezetés számára átláthatóbb legyen. Azok a jelzések, amelyek a közszolgáltató szférából elindulnak a városvezetés felé, minél kimunkáltabb csatornákon keresztül, és minél gyorsabban érkezzenek meg, hogy a problémákra is kellő időbe tudjunk reagálni.
Mennyivel olcsóbb most a városüzemeltetés?
Hát hadd hozzam föl a közösségi közlekedésnek a példáját, amely most körülbelül, hogyha reál értéken nézzük, akkor mindazon fejlesztések ellenére, amelyek megvalósultak ebben a ciklusban, működési oldalon, reál értékben kevesebb összegből hozzuk ki a közösségi közlekedést, mint amennyibe korábban került, körülbelül annak a 95-97%-ából működik, miközben ugye most beáll a 4-es metró, és számtalan olyan üzemeltetést is érintő fejlesztés történt, amely bizonyos plusz költségekkel jár természetesen.
Ez a megtakarítás, ez annyi, amennyit vártak? Vagy van még tartalék önök szerint a rendszerben?
Összességében a városüzemeltetési modellnek természetesen egyik célja a megtakarítás volt, de a másik célja mindenképpen és fő célja a hatékonyabb működés. És ennek a kettőnek együtt kell jól működnie.
Most is, tehát nem kevesebb pénzt költeni feltétlenül?
Így van. Hát természetesen szempont az is, hogy a hatékonyságból adódóan kevesebb pénzből tudjuk ugyanazt a feladatot megoldani, illetőleg ugyanabból a pénzből sokkal több feladatot meg tudjunk oldani, mint amennyit korábban elvégezte.
Ennek mindenképp pusztán a közlekedésben az volt a megoldása, vagy az volt a kulcsa, hogy a megrendelő helyébe lépett gyakorlatilag egy új társaság?
Én nem mondom, hogy pusztán ez volt a kulcsa, csak azt láttuk, hogy maga az intézményrendszer akadályozza a jó működést, és egyébként az Európai Uniós szabályozásnak megfelelően egyébként is kötelezettsége volt a városnak arra, hogy a megrendelő szervezet, a tulajdonos a megrendelő szervezet és a szolgáltatói szint az teljesen legyen szétválasztva. Ez a korábbi modellben nem teljesen tudott így működni, mert a BKV akkor, mint szakmai szervezet, mint a közösségi közlekedést irányító szakmai szervezet, az egyetlen olyan tudásközpont volt, amelyik föladta a maga információit a közgyűlés és a városvezetés számára, és nem működött semmilyen kontroll. Így a BKK létrehozásával mi azt a hiányt akartuk pótolni, hogy egyfelől az Európai Uniós szabályozásnak megfelelően, és a hazai jogszabályi környezet megváltozását követően egy kijelölő rendeletben közlekedés szervezői minőséget adtunk a BKK-nak, és ezen keresztül a BKV, amely ugye 120 milliárd forintot költ el ebben az esztendőben, legyen egy olyan szakmai ellenőrző szervezet által felügyelve, amely tudja a hatékonysági mutatókat vizsgálni, és hadd mondjam azt, hogy például 2013-ban, amikor a BKV költségvetési keretszámai kialakultak, akkor majdnem 8 milliárd forinttal magasabb összegben jelölték meg azt a forrás igényt, amelyből 2013-ban működni tud a BKV, és a tárgyalások során ez majdnem 8 milliárd forinttal kevesebb lett, és úgy tűnik, hogy 2013-ra ez a mínusz 8 milliárd forint csökkentés mellett is, belső BKV és hatékonyság intézkedések mellett elegendő forrás jut. Korábban ilyen kontroll nem működött, tehát az általuk feladott gazdasági adatokat természetesen a főpolgármesteri hivatal vizsgálta, de én úgy gondolom, hogy egy olyan szakmai szervezet, amelyet létrehoztunk, és van azzal a szándék, hogy a város vezetés és a közgyűlés munkáját segítse, ez a intézmény átalakítási oldalról véleményem szerint ez egy jó döntés volt.
Ez azt is jelenti, hogy a BKK megfelelő távolságot tud tartani a BKV-től? Ugye az elején voltak ilyen félelmek, hogy gyakorlatilag ez igazából inkább a közlekedési vállalat oldalán fog állni, mint a megrendelő oldalán.
Hát ez most ugye különböző szakmai vitákban azért természetesen nap mint nap fölmerül. Azt kell tudni és elfogadni mindenkinek, hogy itt a város mindenek fölött van, és a városnak vannak vállalatai, akik feladatokat hajtanak végre. Ez az alapvető lényegi mondás, tehát itt mindenkinek azt a célt kell szolgálnia, nem működhet olyan önálló entitásként, amely állam az államban, hanem ennek a rendszernek része, a BKK ugyanúgy, mint a BVK, vagy akármelyik leánycég, vagy vagyonkezelt cég ugyanúgy része a rendszernek, és nekik a feladataikat kell teljesíteni, amelyeket a fővárosi közgyűlés, vagy adott esetben a főpolgármester határoz meg számukra.
Ugye általában baj az a magyar közösségi közlekedéssel, ezt nagyon sokszor sokat lehetett hallani, bármilyen kormány volt is éppen kormányon, hogy nehezen átlátható, tehát nem lehet például pontosan tudni, hogy mennyi kedvezményességet vesznek igénybe, hogy a MÁV-val kapcsolatban sokszor elhangzik. Azon azt mondta, hogy a budapesti közlekedésnek az átalakításnak egy fontos célja volt az átláthatóság. Átlátható ma a BKV teljes mértékben, például ebből a szempontból?
Én azt gondolom, hogy sokkal átláthatóbb ma a BKV, mint volt korábban, és nekünk egyébként az új városüzemeltetési modellben a BKV átalakítására is megvolt, és meg is van a konkrét elképzelésünk. Más kérdés az, hogy ekkora rendszereknek az átmozgatása, átszervezése, az nagyon nagy körültekintéssel kell, hogy megtörténjen. Itt azért 12 ezer ember dolgozik ebben a cégben. Tudomásul kell venni, hogy ők nap mint nap becsülettel elvégzik a munkájukat, tehát nem az a célunk, hogy nekik hátrányokat okozzunk. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy egy másfajta modellben, amelyet előkészítettünk, megítélésünk szerint még eredményesebben lehetne a céget működtetni, mint szolgáltató céget. Például ennek egyik módja az, hogy a busz ágazatot külön választva egy önálló vállalatba szervezzük, és a kötött pálya kerül egy másik önálló ágazatba vagy cégbe, mert azok a szinergia hatások, amelyek a BKV-n belül együtt kellett, hogy tartsák ezeket a különböző közlekedési ágazatokat, ezek a szinergia hatások mára megszűntek, mert a BKK-nak pont az volt a feladata, hogy ezt az úgynevezett head office tevékenységet, tehát ezt a szervező tevékenységet, amelyet a különböző ágazatok között a BKV elvégzett, ezt egy másik szakmai szervezet veszi át, és ezáltal már úgy látjuk, hogy sokkal átláthatóbbá lehetne tenni, még a jelenleginél is, ahol már előkészítés megtörtént egyébként, akár a cég szétválasztásra, vagy pedig a további működésre ebben a struktúrában, mert önálló divízióként működik ma már a buszágazat és a kötött pályás ágazat a BKV-n belül.
Mikor válhatnak szét? Mi a terv?
Nincs erről végleges döntés, vagy szétválnak, vagy nem. Valószínűleg ez a következő ciklusra vár most már, hogy ezt a projektnek ezt a részét, vagy a terveinknek ezt a részét megvalósítsuk. Nyilván a következő főpolgármesternek is ebben alapvetően lesz javaslata és olyan kompetenciái, amelyek adott esetben meghatározók lehetnek. Ez a döntés ez nincs még most asztalon, és nincs is véglegesen eldöntve, de előkészítés megtörtént abban a tekintetben, hogy az elvi keretek azok tisztán kidolgozásra kerültek, és amennyiben ebbe az irányba megy tovább a közösségközlekedés intézményrendszerének a fejlesztése, akkor ez egy komoly feladat lesz, és az elkövetkező ciklusnak az első két esztendejében véleményem szerint ezt meg is kell tenni. Természetesen akik akkor ott lesznek, és felelősséget viselnek ezekért a területekért, nekik is lehet ötletük, akár más megoldási javaslatuk, meglátjuk, hogy ez akkor hogyan fog realizálódni.
Nyilván a kötött pályás közlekedésben nehezebben, de az autóbusz üzletnál országban lehet akár verseny is, valódi verseny a teljes átalakulás után?
Hát ezt nagyon sokan vitatják, de nekem az a határozott véleményem, hogy igen. Ugye általában én magam is a közszolgáltatások tekintetében, persze nem az a meghatározó, hogy én mit mondok, de nekem az a személyes véleményem, hogy a szolgáltatói szinten ott egyáltalán nem bűn ennek a londoni modellnek a működtetése, vagyis, hogy a BKV az egy szolgáltató a közösségi közlekedésben, például a buszágazatban, ahogy most a VT Transman ugye megnyert egy pályázatot, és 158 új busszal állt be a budapesti közlekedésbe, így az utasok kaptak új buszokat, és egy szolgáltató az, amelyik a BKV mellett bizonyos viszonylatokat a BKK megrendelése alapján ellát.
Tehát ők már nem a BKV alvállalkozói.
Ők nem a BKV alvállalkozói, hanem a BKK által meghitett tender győztesei, de egyébként a BKV-nak is alvállalkozói voltak már a 90-es évek utolsó éveiben. Tehát ebben a tekintetben formális és talán gazdasági racionalitásokból fakadó változás történt, de abban az értelemben nem érdemi, hogy a VT Transman például, ha konkrétan róluk beszélünk, akkor ők szereplői voltak már a 2000-es éveket megelőzően is a szolgáltatásban.
Van egyébként más lehetőség, ugye korábban azt lehetett hallani, például, amikor ezek a VT Transman autóbuszok munkába álltak, hogy talán ez az egyetlen lehetősége most annak, hogy a járműpark megújjon, most csak a buszokról beszélünk. Van más lehetőség is, vagy valóban ez az egyetlen út?
Nem ez az egyetlen lehetőség. Természetesen mi a BKV-t egy nagyon fontos szereplőjének tekintjük a továbbiakban is a közösségi közlekedésnek. Hozott egy olyan döntést a fővárosi közgyűlés, ami egy elvi keretet határoz meg, hogy 66%-ig látja most jónak azt, hogy ilyen típusú piaci szereplők bejöhessenek a rendszerbe. Ezzel egy pici verseny is nyílik, nyilván a piacon.
Tehát többségben versenypiac inkább?
Ez az elvi döntés született, de ez az elvi döntés is bármikor megváltoztatható. Most ugye ez az egy sikeres pályázatot már lebonyolítottunk, most a midibuszos tender is megy, még egy döntést hozott a közgyűlés, éppen a különböző képviselői kezdeményezésekre, hogy más kerületek is élvezhessék ennek a hatását, hogy valóban az utazóközönség új járműveken tud utazni. Ennek a modellnek az igazi lényege az, hogy vállalkozói konkrét kockázati elemek nem a város oldalán, hanem a vállalkozó oldalán keletkeznek, ellentétben azokkal a PPP projektekkel, amelyekkel most még mindig közdünk a múlt örökségét átvéve, lásd ugye a CET és egyéb ilyen beruházások. Itt a valós kockázatot nem a város viseli, hanem maga a szolgáltató, és van egy nagyon-nagyon fontos eleme, hogy az államháztartási hiányt nem növelő módon tudunk eszközt pótolni. Ez egy rendkívül fontos dolog, hiszen ma Magyarország számára az, hogy az államháztartási hiány az csökkenthető legyen, az egy axióma, hiszen ilyen eladósodottság mellett nyilván a gazdaság sem tud úgy prosperálni, hiszen nagyon magas az adósságszolgálat, gyakorlatilag másfélszerese például az éves adósságszolgálatnak csak a kamata, mint amennyit mondjuk oktatásra tud költeni egész Magyarország. Ezek olyan mértékig nyomják a gazdaságot, hogy itt alapvető cél az, hogy az államháztartási hiány csökkenthető legyen, és minden olyan fejlesztés, amely viszont az államháztartási hiány növelő módon kíván forrásokat bevonni, ez meg a másik oldalon jelent féket és hátrányt. Ez a modell, ez ebben is megmutatja a pozitív hatásait.
Költözményes közlekedésben nyilván szűkebb ez a lehetőség, pedig ugye a technikai megújításra ott is nagy szükség lenne.
Kötött pályás közlekedésben mi is szűkebbnek érezzük ezt a lehetőséget, bár itt is vannak olyan modellek, ahol szolgáltatókat vonnak be, és szerződéses alapon működtetnek vonalakat. Mi az eredeti elképzelések szerint ebben nem gondolkodtunk a kötött pályán, de mondom, a ciklus októberben véget ért, tehát elképzelhető, hogy itt új stratégiák, új elképzelések is bejönnek a rendszerbe, és azok akár a jelenlegi struktúrát is felülvizsgálhatják. Megítélésem szerint a kötött pályán valóban sokkal szűkebb a mozgástér, de itt is van azért nagyon-nagyon komoly változás az elmúlt 3,5 esztendőben, hiszen az eszközpótlásban az az örökség, amelyet megörököltünk, 800 milliárdos amortizációpótlás elmaradásból származó terhet, ez azért nagyon nagy mértékben most ebben a ciklusban elindult, hogy pótlásra kerüljön. Például gondolok az 1-es-3-as villamos teljes infrastruktúrális felújítására, gondolok a budai fonódó villamos beindítására, gondolok a új buszüzemeltetési modellre, és sorolhatnék még más példákat is, amelyek ebben a ciklusban megítélésem szerint ebből a 800 milliárd forintos eszközpótlásból különböző ágakon és különböző struktúrákban 150 milliárdot meghaladó mértékű eszközpótlást tudnak végrehajtani, és én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen olyan teljesítménynek kell mondanom, teljesen független attól, hogy kiknek az érdeme ez, amely ebben a ciklusban nem hagyta az enyészet irányába menni tovább a folyamatokat, és nem 122 milliárd forint banki hitelből kívánta a működést finanszírozni, hiszen egyetlen fillér működési támogatást nem vettünk föl, és emellett tudtunk nagyon komoly mértékben hatékonyságot javítani, és az eszközpótlásban is, a megítélésem szerint a város kifejezetten jól teljesített. Nyilván nem az én dolgom, hogy ezt megítéljem, de én azt gondolom, hogy szégyenkezésre nincsen oka a városvezetésnek.
Ez a pénzmennyiség, ez milyen ütemű pótlásra elegendő? Itt ugye azt lehet azért tudni, hogy a kötött pályás közlekedésnél a pályákkal is nagyon komoly gondok vannak, a járműpark általában is előregedett. Ugye nagyon sokszor sokat beszéltek itt különböző szakmai vezetők is arról, hogy például az autóbuszparknak az életkor az messze-messze meghaladja a nyugat-európai átlagot, iszonyú mennyiségű pénzeket lehet hallani. Tehát mire elég ez? Ez már elég arra, hogy látható legyen? Most nem csak a VTT-n, azt mondom, buszokra gondolok, azok nyilván látható, de hogy érezhető változás legyen?
Én azt gondolom, hogy igen, érezhető változás lesz. Ugye 3322 kilométernyi közösségi közlekedési hálózatot működtet Budapest, 307 viszonylata van a közösségi közlekedésnek, amellyel ellátja a főváros közösségi közlekedését, és hát ezen belül ugye a két legnagyobb körpályás villamos, az 1-es és a 3-as, amely nagyon komoly utasforgalmat bonyolít, a nagykörúti villamosok is nyilván ezt megteszik, de itt ebben a kérdésben a teljes infrastruktúra felújítás, az eszközpótlás és az a járműbeszerzési projekt, amelyre szintén Európai Uniós támogatást nyertünk közel 45 milliárd forint értékben, az 37 új villamos és 25 új trolibusznak a beszerzésére is lehetőséget biztosít.
Beszéljünk egy pillanatra a fejlesztésekről, ha már itt a nagy villamospályák szóba kerültek, hogy maradjunk a közlekedési kérdésnél, hogy haladnak az egyes villamospálya vonalának a felújításával?
Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, hadd mondjam el azt, hogy sok vád ér bennünket, hogy a várost most olyan sok hatások érik, a közlekedésben dugók vannak, stb., és ez a szervezetlenségnek, az organizáció hiányának a köszönhető.
De sok fontos ponton dolgoznak, nagyon sok fontos csomópontban.
Így van, de és ugye ebben a kérdésben főpolgármester úr is igen intenzíven kéri, vagy ha úgy tetszik, utasítja azt a céget, amelyiknek az a feladata, hogy ebben a közlekedés organizációban a feladatait megfelelően végezze el.
Bocsás, meg ez kicsoda egyébként, ez a cég?
Hát alapvetően a BKK természetesen. De én azt gondolom, hogy természetes, hogy ezeknek a jelzéseknek és panaszoknak az orvoslása érdekében a főpolgármesternek mindent meg kell tennie, ami tőle elvárható és tőle telhető, hogy a feladat ellátással megbízott szervezetet is rábírja arra, hogy a jelentkező panaszokra reagáljon. Ugyanakkor a főpolgármester úr sem rejtette soha véka alá azt, hogy a fejlesztési projektek döntő többsége, amelyeknek kivitelezése most indul, vagy folyamatban van, semmilyen érdemi előkészítettséggel nem bírt akkor, amikor ő átvette főpolgármesterként a város irányítását, és most térnék vissza az 1-es villamosra, illetőleg a 3-asra. Ellenzéki képviselők mondogatják, hogy hát micsoda dolog, ezt 3 évvel ezelőtt kellett volna megindítani, de hát ez egész egyszerűen semmilyen mértékben nem fedi a valóságot, hiszen akkor tudtuk volna elindítani ezeket a projekteket, ha az előző ciklusban megszerzik rá az uniós támogatást, megterveztetik, lebonyolítják a közbeszerzési eljárást, és akkor mi el tudtuk volna indítani, csak hogy ezt mind nekünk kellett elvégezni. Tehát el kellett nyerni az uniós támogatást 110 milliárd forint értékben, például a budai fonódó és az 1-es-3-as villamos tekintetében. Ez nem egy könnyű eljárás, meg kellett kötni a támogatási szerződést, ezt követően meg kellett terveztetni, meg kellett kiviteleztetni. Ez egy ilyen 100 milliárdos Európai Uniós projekt esetében, ez ha tetszik, hanem ez 2-3 esztendő, inkább 3, mint 2. És akkor valaki azzal a váddal illeti a városvezetést, Tarlós Istvánt, vagy bárkit, hogy miért az utolsó pillanatra biztos választási szempontok motiváltak bennünket, ez egész egyszerűen nem igaz. Most értünk oda, hogy ezt a 100 milliárdot, 110 milliárdot el tudjuk költeni, de ha ezt nem tesszük meg, azért, mert ezek organizációs problémát fognak jelenteni a város számára, akkor ezt el is veszítjük, mert 2015-ig az uniós költségvetési ciklus miatt ezt el kell költeni, és el kell számolni az uniónak ezekkel a pénzekkel. Csak azért azt mondani, hogy lemondunk 110 milliárd forintról, mert itt most ne legyen ilyen volumenű fejlesztés egyszerre a városban, ez egy mérlegelés kérdése, de én azt gondolom, hogy a kisebbik rossz az, hogyha ezeket a fejlesztéseket végrehajtjuk. Ugye elindult az egyes villamosnak a felújítása, komoly szakaszon most már a pályafelbontás megtörtént, sőt, bizonyos területeken már történik a sínfektetés, és a hármason ugyanez a helyzet, az Őrsvezér tér és a Mázsa tér között két szakaszon elindult a fejlesztés. Ezek a munkák, ezek két évet vesznek igénybe egyébként, de bizonyos szakaszokat természetesen már hamarabb át tudunk adni a forgalomnak, és azokon a részeken a közlekedési helyzeten is javítani tudunk különböző intézkedésekkel, de ami két hidat érint mondjuk Budapesten a felújítási tevékenység, az biztos, hogy ez egy fokozott terhelést jelent, és nagyon nagy türelmet igényel a városlakók részéről. Például az Erzsébet híd Ferenci teri oldalának, pesti oldalának a fejlesztés, ez egy ötödik kerületi projekt. Hát nyilván ők nem mondtak le arról, hogy ezt megcsinálják, meg van az uniós támogatásuk. Nekünk pedig az egyes villamos kapcsán ugye az Árpád hídnál vannak feladataink. Két ilyen fontos átközlekedés Pestről Budára, ez már önmagában egy óriási problémát jelent. Csak megint az a mérlegelés kérdése, hogy lemondjunk erről a pénzről, vagy pedig megcsináljuk, kérjünk egy kis türelmet a budapestiektől, sokszor ez persze az autóban ülőktől nagyon nehezen kérhető, de én emlékszem arra az időre, amikor az 1990-es évek végén például Bécs belvárosának folyt egy nagyon komoly rekonstrukciója a Kertner-Strasse környékén, akkor én jártam akkor kint, egyszerűen nem lehetett közlekedni Bécsben, és ezt persze nem mondom pozitív példaként, de az biztos, hogy ilyen típusú és ilyen nagy mennyiségű felújításnál érik ilyen típusú sok hatások a várost. Az a célunk, és a főpolgármesterünk is ez a célja, amikor különböző intézkedésekben megpróbál ebbe főpolgármesterként szerepet vállalni, és különböző problémákat felszínre hozni, és kérni a feladatellátással megbízott céget, vagy utasítani, hogy ezek az organizációs feladatok, ezek minél magasabb szinten kerülnek elvégzésre, tökéletesség csak a mennyben van, tehát én nem mondom, hogy nem történnek hibák, de alapvetően én azt gondolom, hogy a célunk az, hogy a városban ezeket a fejlesztéseket végre tudjuk hajtani, el tudjunk számolni az uniós támogatásokkal, és ezt követően eljön az az időszak, mint például a Károly körút felújítása, hogy ott is ugye nagyon nehéz volt közlekedni, amíg el nem készült, de ma én azt gondolom, bármelyik európai nagyvárosban elfogadnák ezt a térséget városközpontként, mert olyan minőségben és olyan esztétikummal került felújításra, és ott most már lehet közlekedni.
Rövid technikai kérdés, az egyes villamospályával kapcsolatban télen dolgozni fognak, vagy szünet lesz?
Hát amilyen munka végezhető télen, azt természetesen minden ilyen típusú munkát azt szeretnénk végezni, de nyilván előfordulhat, hogy lesznek olyan időszakok, amikor a munkavégzést akár az időjárás akadályozni tudja.
György István, városüzemeltetési ügyekért felelős főpolgármester helyettes az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.